Nem akarsz lemaradni az üzleti világ legfontosabb trendjeiről? Érdekel, hogyan születik meg egy sikeres üzleti stratégia? Business Lounge. Hallgasd a marketing és média magazin inspiráló beszélgetéseit a szakma legjobbjaival minden második szerdán délután 2-től Marosi Viktorral a Rádiókafén. A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard.
Köszöntök mindenkit a Business Lounge adásában, amelyben szintén köszöntöm Ritter Tamást, a marketing és média tulajdonosát. Szervusz Tamás!
Szia Viktor, üdvözlöm a hallgatókat!
A Business Lounge második témája Budapest Automotive Summit lesz, amelynek kapcsán Bujáki Zsolt alapítót látjuk vendégül. Az első témák pedig a média és kommunikációs torta 2023-ban és predesztinálhatóan 2024-ben. Akik itt vannak velünk, Gulyás János, a Magyar Reklámszövetség elnöke, a Wavemaker ügyvezető igazgatója. Szervusz János!
Köszöntelek és köszöntöm a hallgatókat.
És itt van velünk Mérő Ádám, a Magyar Reklámszövetség alelnöke, a Coca-Cola marketing igazgatója. Szervusz Ádám.
Szervusz, én is köszöntöm a hallgatót, köszöntök mindenkit.
Márciusban a Magyar Reklámszövetség közzé teszi a média és kommunikációs iparágban előző évben realizálódott költéseket. És a következő 20 percben számokról fogunk beszélgetni, meg arról, hogy a reklámiparra hogyan hatott a rekordértékű infláció, illetve milyen új trendek alakultak ki ennek mentén, hol és mire költöttek a legtöbbet a cégek 2023-ban.
A Magyar Reklámszövetség már évek óta figyeli azt, hogy az előző évben hogyan alakulnak a kommunikációs költések, és két nagy szám sorozatot állítunk elő. Az egyiket úgy hívjuk, hogy a kommunikációs torta, és ebben benne van az összes reklámra fordított költés, benne van az összes PR-ra fordított költés, eseménymarketingre, és a többi, és a többi. Ez a tavalyi évben 649 milliárd forint volt közelítőleg, és ezen belül, amit a különböző médiumokban reklámokra fordítottak a hirdetők, az 351 milliárd forint volt tavaly. És persze ezek csak számok, de hogyha azt nézzük, hogy ez hogyan változott az előző évhez képest, az is érdekes, tehát hogyha ezt az egész kommunikációs tortát nézzük, az 12,6%-kal nőtt 2022-höz képest, hogyha csak a reklámráfordításokat nézzük, az 11%-kal nőtt. Úgyhogy itt ennek nagyon örülhetnénk is, és hátradőlhetnénk, hogy jaj, de jó kétszámjegyű növekedés volt a piacon. Ezt azonban sajnos árnyalja elég erőteljesen, hogy eközben 17,6%-os volt az infláció Magyarországon. Vagyis ez a kétszámjegyű növekedés igazából reálértékben csökkenést jelent.
Hol és mire költöttek? Ugye ez volt a kérdésem, és ugye ebben az is benne van, hogy influencerekre többet költöttek-e tévében, rádióban, hogy alakul ez? Egyrészt globálisan, de az is érdekel, hogy Magyarországon.
Hát egyrészt akkor kezdem én a válaszadást, aztán majd megkérem Ádámot, hogy egy kicsit egy globálisabb perspektívába helyezze ezt a dolgot hirdetői szemszögből. Továbbra is a reklámköltésekben a legeslegnagyobb szelet Magyarországon is, mint ahogy az egész világon, az a digitális költések. Ezen belül is az egyik legmeghatározóbb szelet részt a globális platform szereplők realizálják. Magyarországon is, tavaly is, és ugye ez már tavaly előtt is így volt, körülbelül az egyharmadát az összes reklámköltésnek a globális platformokon költik el a hirdetők. Azon kívül persze vannak hazai digitális szereplők, de a második legnagyobb szeletet a költésekből Magyarországon a televízió, a lineáris televízió viszi el, kicsit nagyobbat, mint amit a helyi digitális szereplők. De hogyha a digitálisakat egybegyűrjük, ott költöttek a hirdetők a legtöbbet, és utána pedig a televízióba. Nem tudom, Ádám, hogyha neked van ilyen világkitekintésed egy kicsit, ezek az arányok hogy néznek ki globálisan, vagy egy hirdető szemszögéből?
És vannak-e nagy eltérések Magyarországhoz képest?
Nagyon nagy eltérések nincsenek, tehát az nyilván európai és globális tényező, hogy a digitális médium szakítja ki a legnagyobb sert a reklámköltésekből. ahhoz képest, hogy ez itthon körülbelül 52%, ez magasabb egyébként, mondjuk azokon az európai piacokon, ahol én dolgozom, azt a 40 európai piacot vizsgálom, akkor ez körülbelül egy olyan 60%, hogyha inkább az FMCG szektorról vannak pontosabb számaim, ott az olyan 65-67%, tehát ez alapján elmondható, hogy egyébként a teljes digitális sermiben mind a többi piacokon is a lokális és a globális szereplőket beleszámítjuk, az egy picikét nagyobb, és a lineáris televíziónak a súlya pedig egy picikét kisebb, illetve vannak olyan magyar specifikumok, amik látszanak itt a valóban infláció alatti nominális növekedésekből, amik mondhatjuk, hogy magyar specifikumok. Hát ha már itt vagyunk és itt beszélünk, elmondhatjuk, hogy például a rádió egy olyan szelet önállóan, amelynek a két számjegyű, de még mindig nominális növekedése, az mondjuk magyar specifikum, wow. Vagy nem feltétlenül van így inkább a nyugati felén az európai piacoknak, hanem vagy stagnálás, vagy csökkenés.
Magyarul itt hallgatnak a legtöbben rádiót? Magyarországon?
A mérések ugye különbözőek, ugye Magyarországon, ha jól tudom, akkor a napi rádió hallgatásban több mint 7 millió főt számolunk, hogyha mindenkit összeadunk, javítsatok ki, hogyha ez a szám nem pontos. Tehát nem is feltétlenül a hallgató szám itt magasabb, hanem maga a rádiónak, a rádió mint médiumnak a növekedési dinamizmusa magasabb, mint mondjuk más piacokon, de egyébként ez nem csak egy rádió specifikus dolog, mondjuk itt a nyomtatott sajtó esetén is, azért, hogyha ránézünk a magyar média mixre, még azért mindig stabil szereplője, nyilván már azért csökkenő arányal, vagy mint korábban, de azért például a sajtó is fel tudott mutatni gyakorlatilag egy növekedést az elmúlt évhez képest, nominális növekedést.
Nagyon fontos, hogy az előző évhez képest hogyan alakultak a költések, de azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, hogy például a GDP-hez képest, hogy van esetleg ilyen számotok, hogy a 23-as évben, illetve előtte hogyan alakult a GDP-hez képest a reklámköltés?
Hát ez egy nagyon érdekes fejlemény, és ilyen szempontból eléggé atipikusan viselkedett tavaly a magyar piac, mert hogy általában az van évtizedek óta és a világon mindenhol, hogyha a GDP fölfele megy, akkor fölfele megy a reklámköltés is, egyébként sokkal nagyobb arányban, mint ahogy a GDP növekszik. Ha pedig a GDP csökken, akkor általában a reklámköltések is beszakadnak, és általában sokkal nagyobb arányba, mint amennyivel csökkent mondjuk egy adott évben a GDP. Magyarországon ilyen szempontból a tavalyi év azt a különlegességet hozta, hogy nominálisan kétszámjegyűen növekedtek a reklámköltések, miközben nominálisan csökkent a GDP.
Tehát arányaiban akkor egyébként a költés az több volt, aminek egyébként örülhetünk is.
Igen, ez egy egyszerű matematikai levezetéssel, amit én elmulasztottam megtenni, belátható.
Érdekel egyébként az influencer költéseknek az aránya. Hogy ott például milyen helyzet Nyugat-Európában, és hogy itt van-e olyan tendencia, ami követi a trendeket, és van-e olyan, amiben nagyon eltérünk. Kifejezetten influencerekre gondolok most.
Hát az influencerekre költött összeg, és most itt nyilván azt számoljuk ebbe bele, ami effektíve az influencerek által elkészített tartalomnak a közzétételére számolódik, tehát gyártás és egyéb költségeket ugye ebben nem számolunk bele. Itt ugye van egy számunk, egy becsült számunk, egy kb. 6 milliárd forint körüli számunk, amit a magyar piacra kimutattunk. Hogyha ezt megnézzük a teljes magyarországi...
Ez landolt a magyar influencereknél ez.
Igen.
A pénz.
Ha megnézzük a teljes magyarországi digitális reklámköltéshez képest itt a globális és lokális szereplőket agregáltan értem, ami kb. 183 millió forint, akkor ez nagyjából kevesebb, mint 5%. Hogyha megnézem a nyugat-európai vagy teljes európai példákat, vagy akár a saját digitális mixünket, akkor azért ott két számjegyű, amit már az influencer vagy kreátor költések, hogyha mondjuk a TikTokra utalok, ebből kihasítanak, tehát azok általában a teljes digitális költésre vetítve már inkább egy olyan 10-15% körül vannak, ami egy abszolút növekvő tendenciát mutat. Hmm.
Éppként szerintem ez az érdekes, nem tudom, hogy emiatt kérdezted-e meg, hogy ugye amellett, hogy a médiumok versenyeznek egymással, ugye a médiatípusok is versenyeznek, és itt bejött gyakorlatilag egy új tartalomkészítés, ami ugye elvehet költést gyakorlatilag a médiatípusoktól, illetve ez egy kérdés is, hogy elvesz, vagy pedig ez hozzáad a cégeknél?
Azt hiszem, hogy
növekszik-e a büdzsé?
Hogy hozzáad elsősorban. Persze valamennyire el is vesz, meg át is rendeződik, de azért, hogy most ilyen nagy számokról beszéltünk, hagyj helyezzem ezt egy kicsit kontextusba.
6 milliárdot?
Igen, a 6 milliárdot, ugye tavaly évre vonatkozólag állt először elő ez az adat, úgyhogy nem tudjuk, hogy 2022-ben mennyi volt ez, és 2023-ra mennyire növekedett ez, de minden esetre majd jövőre fogjuk tudni, hogy 23-hoz képest hogyan alakult a 24, de itt beszélünk kicsivel több mint 6 milliárdról, a mozi az 3,4 milliárdnyi reklámpénzt vonzott be, a rádió, aminek örülünk, hogy ilyen szépen teljesített tavaly, 14,5 milliárdot. Tehát, hogy azért lássuk, hogy az influencert, amit először mutatunk meg, hogy mennyit költöttek erre a hirdetők, az nem a lista aljára kéreckedett be, hanem rögtön értelmezhető mennyiségű számot mutatott. És kérdésedre visszatérve, én azt gondolom, hogy a médiában egyértelmű, hogy fragmentálódik minden, tehát töredezik szétfele az, ahol el tudjuk érni, ahol a hirdetők el tudják érni a megszólítandó embereket, és ez azt jelenti számukra, hogy egyre nagyobb ráfordítással fogják tudni ugyanazt a mennyiségű embert megszólítani és megszólítani hatékonyan. Ádám, javíts ki, hogyha tévedek, de hogy azt gondolom, hogy persze van átrendeződés, de az, hogy belépnek ilyen új és nagyon fontos figyelmet magukhoz vonzó szereplők, az azt jelenti, hogy a hirdetőknek többet kell költeniük.
Abszolút. Tehát ugye mi azt próbáljuk lekövetni kicsit leegyszerűsítve, hogy a fogyasztóink figyelmének az aránya, az ugye hány felé oszlik, és ugye hol tartózkodnak legtöbben. És amit János is mondott, egyre új médiatípusok, vagy mondjuk inkább úgy, hogy platformok, vagy csatornák lépnek be ebbe a mixbe, ezért abban az esetben, hogyha egy adott célcsoport tagja nem a saját figyelmi arányát nem egy másik médiatípusra teszi át, hanem hozzáadja azt a figyelmi repertoárjához, hogy én szépen fejezzem ki magam, akkor nekünk oda is kell menni. Mert hogyha mi azt látjuk, hogy egy influencer platformon, vagy bármelyik nagyobb új globális mondjuk social media platformon is vannak, is töltenek időt, engagementet és egyebeket generálnak, akkor nekünk oda is kell fordítani, ezért ilyenkor ezek legtöbb esetben hozzáadott költésként jelentkeznek. Akkor lehet ez átrendeződés, hogyha egy-egy csatorna vagy médiatípus esetén már tényleg kimutatható, mondjuk, hogy a korábbi nagyobb hatékonyságnövelés nem tudja szállítani, és valami más belép a helyére, de hogyha nem lép más valami helyettesítőbe a helyére, akkor ez mindig addicionális költésként fog jelentkezni.
Az, hogy az intézményesített média platformoknak a hitele sokszor az emberek szemében, meg fülében picit alább zuhan, az azt is jelentheti, hogy elfordulnak a független tartalomgyártók felé. És azért az ott felértékelődik. Ennek nyilván lehetnek gazdasági okai, társadalmi okai, nagyon sok minden lehet. Erről nektek vannak-e számaitok? Látjátok-e az ilyenfajta átalakulást? Vagy ezek a számok, hogy a rádió azt mondjátok, hogy nominálisan emelkedik az ázsiója, az egészen más dolgokra utal. Szóval milyen helyzet az intézményesített, és erős idézőjelet használok, média platformok hitelével?
Hát a hitel kérdését nagyon nehezen tudjuk egyértelműen összehozni. Hát arról, azzal, amiről most beszélünk, hogy a hirdetők mennyit költenek a különböző platformokon. A hirdetők ott költenek, ahol azt gondolják, hogy az üzeneteik célba érnek. Ahol, amiről azt gondolják, hogy nem csak, hogy elérik az ő hallgatóikat, olvasóikat, nézőiket, hanem ott valami hatást is gyakorolnak rájuk. És hát ilyen szempontból lép be a hitelesség kérdése, hogyha valamit nagyon sokan néznek, de ami ott zajlik, azt senki nem hiszi el, akkor nem fogja elhinni az ott zajló reklámnak a kérdését se. És akkor ez ilyen szempontból működik. De én inkább azt mondanám, hogy a reklámköltésektől kicsit függetlenül zajlik ez a kérdés, a hitelességnek a kérdése. Nyilván látjuk azt, hogy egyre nagyobb arányban vannak a hirdetők reklámköltéseiben jelen olyan csatornák, ahol nem egy mondjuk egy ilyen szerkesztett tartalom környezetében jelennek meg ezek az üzenetek. Most az előbb említettem, hogy a legnagyobb szelet a reklámköltések tekintetében Magyarországon is a globális digitális platformok. Ott pedig, mondjuk, hogyha a Metáról beszélünk, a Facebookról, a környezet az nem egy szerkesztett, kontrollált tartalom, vagy hogyha a TikTokról, amit a Ádám említett az imént, szintén globális platform szereplő. És hát itt felmerül joggal a kérdés, hogy a hitelesség számít-e, nem számít, és nagyon sok nagy hirdető, és Ádám erről tud beszélni, nagyon próbálja figyelni azt, hogy ne kerülhessen olyan környezetbe az ő üzenete, ami káros, hamis, gonosz.
Ez így van, én itt kettő dolgot mondanék, itt a hitelességre utalnék vissza. Tehát nálunk is például van egy olyan belső céges policy, hogy például a TikTok globális platformon azok a piacok folytathatnak mondjuk fizetett kommunikációt, akik ezt az úgynevezett független harmadik fél által végzett ad verification, vagyis mérést tudják végezni, vagyis a reklámkörnyezet, a láthatóság, ezeket tudják vizsgálni, tehát meg tudják nézni azt, hogy az adott reklám milyen kontextusban, milyen láthatósággal, illetve emberi lények által kerül megtekintésre, hogy ilyen szépen fogalmazom. Ez az egyik dolog, ez a hitelesség kérdése. A másik viszont az eredeti kérdésedre visszajönnék. Szerintem az intézményesítettség szerepe, és hogy ez érdekele még minket, hogy mi az, hogy valami intézményesített, hogy mennyire lineáris, nem lineáris tartalom, ez szerintem annyira nem fontos már. Tehát én ezt a részt challenge-elném, inkább a hatékonyságot mondanám, ha már itt megint a rádióról beszélünk, hogy hatékony egy tartalom, akkor ebből a szempontból, hogy mondjuk ez egy podcast környezetben hangzik el, vagy egy lineáris adásban hangzik el, de látjuk, hogy számottevő elérés, hatékonyság, visszamérhetés jelentkezik ebben a környezetben, akkor az, hogy mi intézményesített és mi nem, az szerintem már nagyon-nagyon nehéz megfogni, hogy például mondjuk egy podcast műsort intézményesítetnek hívunk, vagy nem.
Elér, vagy nem ér el ez a lényeg akkor a reklám?
Hát ez persze lényeg, de én azért hozzátenném azt, hogy itt mindenkinek, aki ebben a ekoszisztémában tevékenykedik, van felelőssége azzal, hogy foglalkozik olyan kérdésekkel, amik túlmutatnak azon, hogy elér, vagy nem ér el. Mert hogyha a hirdető nem érez valamennyire felelősséget azért, hogy milyen környezetben jelenik meg az ő reklámja, akkor könnyen lehet, hogy hitelesít olyan szereplőket, akiket nem biztos, hogy hitelesíteni kéne. Hogyha a hirdetőt egyáltalán nem érdekli, hogy áramoljon hirdetési pénz olyan médiumokba, ami elősegíti azt, hogy egy olyan társadalomba éljünk, ami demokratikus, bizonyos elveket közösen val minden szereplő benne, akkor ezek a médiumok lehet, hogy elvesztik az ő elérési képességeiket, és innentől kezdve mindenkinek, és nem csak a hirdetőknek, meg a nézőknek, hallgatóknak, olvasóknak lesz rosszabb, hanem az egész társadalomnak. Úgyhogy ha már ezt az aspektust behoztad, akkor szerintem ez egy nagyon fontos, hogy egy pillanatra megálljunk egyet, és fújjunk egyet, és mondjuk azt, hogy érdekesek, hogy hogyan alakulnak a költések, de mindenki, aki ebbe a történetbe részt vesz, rendelkezik egy másik szintű felelősséggel is, ami túlmutat azon, hogy az adott szektorban az adott cég mennyi bevételt tud generálni.
Azt hogy látjátok, a média szereplők érzik ezt a felelősséget?
Igen, nagyon sokan érzik, és nagyon sokan érzik azt, hogy egy kicsit, ha úgy tetszik, igazságtalanul bánnak velük, mert hogy ők nagyon sokat fordítanak arra, hogy minőségi szerkesztett tartalmak álljanak elő, amik hasznosak az embereknek, és hasznos mondjuk, ha nagy szavakat akarok használni, a társadalomnak. Ehhez képest vannak olyan szereplők, akik ezzel, hát hogy úgy mondjam, sokkal kevesebbet foglalkoznak, és hogyha nemzetközi platformokról beszélhetünk, akkor hogyha az X-et ide behozom az új menedzsment alatt, aki láthatólag azt mondja, hogy neki ezzel nincsen dolga, és mégis áramolnak, vagy áramolnának oda nagyon sok hirdetői dollár és befektetés, akkor ez egy ilyen egyenletlen helyzetet teremt, tehát itt van abszolút feladat.
Hogyha már behoztad azt, hogy egyébként milyen szerepe van ezeknek a számoknak a kimutatásának, én azt gondolom, hogy ez egy fontos lobby tevékenység is, és kérdezném akkor Ádámtól, hogy jól látom-e tehát azt, hogy tudjuk-e ezzel egy kicsit a marketing kommunikációs iparágnak a súlyát növelni mondjuk egy nemzetközi cégnél, a cégvezetésnél?
Azt mondanám, ami részben szerintem az előző kérdéshez is kapcsolódik, hogy a reklám környezet és a csatorna az ugye autentikális. Tehát amikor a fogyasztó találkozik egy olyan üzenettel, mondjuk, amit a Coca-Cola tesz közzé, akkor egyrészt van egy üzenet önmagában, illetve van egy olyan környezet, amiben az beleilleszkedik. Hogyha ez a környezet minőségében, ugye ez előbb utaltam erre az úgynevezett adverifikációs mérésre, tehát láthatóságában nem megfelelő, akkor ezt a hirdető úgy fogja összességében, tehát a fogyasztó nem választja azt szét önmagában, hogy ez önmagában egy üzenet, és ez önmagában egy csatorna, hanem az egészet együtt látja. Hmm. És visszakanyalodva a lobby tevékenységre, annak igenis van szerepe, sőt szerintem nagyon-nagyon fontos szerepe van, hogy a hirdetők minél többet értesülnek arról, hogy mondjuk egy adott médiatípus, vagy azon belül egy adott médiatulajdonos mennyit investál abba, hogy ezt a minőségi környezetet, ezt az autentikációs faktort előállítsa, hiszen a hirdető is investál elég sokat abba, hogy a gyártási költségével legyártsa az adott egyébként szintén jó esetben minőségi tartalmat, például amire mi is törekszünk, azt a fogyasztó csak úgy fogja kerekegészként látni, hogy az a tartalom, amiben ez beleilleszkedik, az is megfelel ennek. Tehát ilyetén módon azt gondolom, hogy ennek irdatlan nagy szerepe van.
Most, hogyha erről a lobbiról beszélhetnénk tovább, akkor csak annyit tennék hozzá, hogy igen, amikor előállnak ezek a számok, ez egyrészt üzenet a hirdetők felé. Ennyi pénzt hoztok erre fele, ennyit investáltok ezekbe a csatornákba. Lássátok, hogy ennyiből tudunk gazdálkodni. Tehát, hogyha most nagyon egyszerű példával, hogyha egy tévécsatornában nincs elég hirdetői pénz, akkor nem fog tudni, nem tudom én, BL döntőt közvetíteni. Tehát, hogy az ilyen összefüggéseket mindenféleképpen kell látatni minden iparági szereplővel. Természetesen lobby az irányában is, hogy a törvényhozói környezet hogyan néz ki, mekkora ez az iparág önmagában, mekkora hozzájárulása van ahhoz, hogy a GDP tudjon fejlődni, és ahogy szoktunk fogalmazni, az egész gazdaságnak a motorolaja, ha úgy tetszik, a kommunikációs iparág a fogyasztói társadalmakba. Ezért például idén először, hogy támogassuk ezt a súlyt, megmutattuk azt is, hogy hányan dolgoznak közvetlenül ebben az iparágban. Kijött az a szám, hogy 115 ezer ember találja meg a havi betevőjét ebbe az iparágban, lehet képzelni ennek a multiplikátor hatását, hogy akár hány család megélhetése az, ami ettől függ, és szerintem ez is egy nagyon fontos tényező akkor, amikor egy szabályozó gondolkozik azon, hogy hogy segítse, vagy éppen hogy nehezítse ennek az iparágnak a munkáját.
Hát sok minden elhangzott, számok is, torta is, minden volt itt. Gyertek máskor is, köszönjük szépen a beszélgetést.
Nagyon köszönjük, hogy itt lehettünk.
Köszönjük szépen a meghívást.
Ujjás Jánossal, a Magyar Reklámszövetség elnökével, és Mérő Ádámmal, a Magyar Reklámszövetség alelnökével beszélgettünk.
Business Lounge.
Köszöntöm a vendégünket, Bujáki Zsoltot.
Szervusztok.
És fejest is ugrunk a témánkba. Az első Budapest Automotive Summit kapcsán találkozunk, ami egyébként felvet egy csomó kérdést az autóiparral kapcsolatban. Erről szeretnék még veled beszélgetni. Április 11, ugye van egy erős kijelentés, ahogy rögtön felmegyünk az oldalra, az autógyártás történetének legsűrűbb időszakában vagyunk. Ez vajon mennyire határozta meg az előadóknak is a kilétét?
Én nyilvánvalóan követtem az elmúlt években az autóipari konferenciákat. Jó néhány konferencia van jelenleg is a piacon, és azt vettem észre, hogy ezek többsége a gyártással, a beszállítói vonallal, a zöld technológiával és az innovációval foglalkozik fókuszában leginkább.
Hot topikok.
Ezek forró témák, de azt gondolom, hogy ha az autóipari ökoszisztémáról beszélünk, akkor az autókereskedelem az megkerülhetetlen téma. Na, ilyen jellegű konferenciát viszont nem láttam, nem tapasztaltam, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezt így körbe rajzoltam, és erre alapítottam ezt a brandet, ezt a Budapest Automotive Summit brandet, és azt gondolom, hogy az autókereskedelemben szereplők, importőrök, márkakereskedők, flottások, pénzintézetek, akik finanszírozzák a kereskedelmet, biztosítóknak ez egy kiváló szakmai fórum lehet.
Ezen a konferencián olyan dolgokról is szó lesz, amiket mi egyszeri felhasználók nem érzékelünk, tehát ez inkább a kereskedőknek szól, vagy közérthető lesz, és akár én
ez
is
egy nyilvános konferencián, tehát itt nem deklaráltan meghívásos alapon történik a konferencia, hanem publikus, tehát minden érdeklődő eljöhet, de alapvetően nyilvánvalóan azoknak lesz fontos a részvétel, akik ebben a szakmában dolgoznak, hiszen a jövőt próbáljuk definiálni, ami most jelenleg, valljuk be őszintén, nem túl világos, és nem túl tiszta számunkra. Mm. Tehát, hogy ez az alapküldetés, hogy az itteni szereplőknek adjunk egy trendet, egy státuszt, hogy gyakorlatilag mire lehet számítani a következő időszakban.
Ha már a kereskedelmet említetted, hogyan állnak most az autóeladások? Mit gondolsz? Ugye nekem az van a fejemben, hogy Covid után gyakorlatilag nem lehetett autóhoz jutni, mert hogy nagyobb volt a kereslet meg a kínálat. Hogy néz most ki a piac?
Nagyon nagy kilengései voltak az elmúlt évben a piacnak. Tehát volt valóban egy hiány periódus, amikor az ember keresleti piaccal szembesült, és ugye tudjuk az okokat, az ellátási láncnak a bedadogása, nem lehetett hozzájutni autókhoz, és ebből a helyzetből azért utolérte magát a piac, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy elérte, sőt, most át is fordult egyfajta kínálati piaccá, és ezt abból lehet levenni, a legtöbb fogyasztó abból látja, hogy elképesztő akciózások vannak most már újra az új autók kapcsán. Szoktuk mondani, hogy lassan kerítés lehet építeni a raktárkészleten lévő autókból, mert olyan mennyiségek érkeznek le, utolérte magát a gyártás. Ami eltűnt, az a vásárlóerő. Tehát, hogy itt igazából megérkeztünk abban a helyzetben, amiről őszintén kell beszélni, hogy 2024-ben elképesztő árai vannak az autóknak. Tehát, hogy egy értelmezhető autót már nem lehet összerakni 10 millió forint alatt, és az új autó ára...
Ez erős kijelentés volt.
Igen, ez tény. Tehát, hogy azért
legyen... De hogy lehet látni, mit tudom, 4 millió forintért is
tudsz. Hát honnan indultunk, Viktor, hát emlékszel azért, hogy milyen árak voltak 10 évvel ezelőtt. Egyszerűen valószínűtlen drágák tényleg az új autók, és hát ez jól látható, hogy nem olyan tempóban fogynak. Továbbra is elképesztő az arány, majdnem 3/4 vagy inkább 80%-a a céges vásárlás, és csak 20%-a a magán vásárlások száma. Tehát ebből is látszik, hogy egyedül a cégek azok, akik tudják tartani ezt a lépést, akik rendszeresen tudnak váltani, ugye a könyveikből veszik az adatokat, és írják le az amortizációt, és úgy kerül be az újabb autó, ha kifut minden. De hogy így nagyon fényes jövőt nem látok az új autó értékesítésben, főleg a magánszemélyek felé.
Ilyen konferenciákon leginkább az új autókról beszélünk, meg arról, hogy milyen autók jönnek, hogy mondtad te is, a zöld energia és a megújuló energiák az autóiparban is. Mi a helyzet a használt autóiparral?
Hát a használt autónak volt egy nagy felfutása szintén itt a Covid alatt, amikor elképesztő árakon lehetett hozzájutni a használt autóhoz, összefügg az új autóval, hiszen keresleti piacot nem lehetett hozzájutni az új autókhoz, ezért értékesebbé váltak a használt autók, tehát előfordult az, hogy egy 3-4 éves autó, használt autó, az az újkori árán került értékesítésre. Elképesztő.
Olyat azelőtt nem láttunk még.
Igen, hát ilyen anomáliával nem találkoztunk, és hát ennek a korszaknak is vége. Tehát most azért beestek a túl van a zeniten, azt gondolom, a használt autópiac, visszakorreláltak az árak a korábbi szintekre. Itt igazából újabb és újabb aknák vannak előttünk, ha csak a maradványérték problémára gondolunk, ami egy szintén nagy probléma lesz, hogy az autónak az az értéke, amint majd amikor a könyvekből kivezetik, az radikálisan csökken, illetve hát a garanciák és a biztosításokkal kapcsolatos anomáliák, azok a forró témák a konferencián is. Mm.
Kommunikációs szempontból azért nekünk az is nagyon izgalmas, hogy milyen költések várhatóak, hiszen az autószektor az egyik legnagyobb költő. Hogy látod, hogy egyébként 24-ben milyen változások elé nézünk?
Az biztos, hogy megkerülhetetlen a kommunikáció, tehát hogy a szektornak szüksége van rá. Itt szerintem az új lendületet az új szereplőknek az érkezése fogja hozni. Tehát itt a kínai invázió, amiről azért beszélünk most már jó néhány fórumon, és egyébként a konferencián is egy nagyon érdekes előadás megpróbálja egyfajta ilyen landscape prezentációval tisztázni, hogy kik az igazi brandek, amelyek egyáltalán bejöhetnek Kínából, Európába, illetve Magyarországra. Szóval például a kínaiak, a BYD-nak a megjelenése az egy nagyon markáns felfrissülést hozhat szerintem a kommunikációban. Az látható, hogy próbálják magukat gyorsan definiálni, körben rajzolni magukat, pozícióba tenni, tehát hogy ezt a
roham tempóban.
Hát de most gondolj bele, nem olyan rég olvastam egy kutatást, hogy a hazai fogyasztók fejében a kínai brendek, azok még gyakorlatilag nem léteznek, tehát hogy itt szótagolva kell elmondani. Egy újságíró ismerősöm mondta, nem olyan rég járt Kínában, hogy több mint 250 brand van Kínában, tehát ezt képzeljétek el, aminek a fele az átselépi a kínai népköztársaság határát, tehát az összes többi az, ami talán elindulhat ilyen világhódító útjára, de abból is talán egy tucatnyi vagy két tucatnyi lesz az, amivel mi magunk is fogunk találkozni. Ezeknek a márkaépítése, felépítése, nulláról való pozícionálás, ez egy óriási feladat, ez egy szakmai kihívás, erre nyilvánvalóan költeni is kell.
A Szabadás és Autorádió rovatában nemrég beszéltünk az idei Genfi autószalonról, és ha már trendekről is szó van, érdekel az, hogy az milyen üzenet az autóipar számára, hogy a Genfi autószalonon gyakorlatilag idén, az ugye még a hősidőkben volt 150 márka, idén meg 8.
Szerintem egyértelmű üzenet, tehát hogy ezt mindenki látja, hogy itt egy kiüresedés van, egy jelentős motivációvesztés, egy újra pozícionálás zajlik most szerintem az európai piacon, és a hagyományos európai gyártók hát gondban vannak, válságban vannak, ez jól látható a darabszámokon, jól látható az európai elektromos autózásnak a megtorpanásán, erről is most azért konkrét adatok jönnek ki, hogy a korábbi dinamikus növekedés az most megtorpanni látszik, azzal, hogy elvették például Németországban az állami támogatást az új autóvásárlás kapcsán. Úgyhogy egy teljes újra pozícionálás zajlik szerintem jelenleg 2024-ben az európai térképen, és ez Genf egy nagyon jó lenyomata, tehát hogy egy szomorú, szégyenteljes dolognak tartom én is azt, hogy egy ilyen hagyományokkal és ilyen presztízzel bíró autókiállítás gyakorlatilag így kiüresedett.
Beszéljünk egy kicsit az előadókról, az Automotive Summit előadóiról. Milyen újdonságokat tudnak hozni? Ugye itt dr. Feledi Botond, aki külpolitikai elemző, Halász Bertalan, a jóautók.hu vezérigazgatója, nyilván a használt autók terén tud némi újdonsággal szolgálni. Aztán és a teljesség igénye nélkül Pesti Tímea, a Lease Plan Hungária ZRT vezérigazgatója. Szóval, hogy az elmúlt évek tükrében mennyire lehet a trendeket előre jól látni.
Két típusú előadás lesz, nyilvánvalóan lesznek keynote prezentációk, tehát előadói negyedórás, 20 perces prezik, és lesznek markáns kerekasztal beszélgetések. A kerekasztal beszélgetésnél én egy új szintet próbálok tesztelni. Itt most 55 perc minimum, de lehet, hogy egy órás lesz egy kerekasztal beszélgetés, ugyanis nekem az a hipotézisem, hogy egy normális kerekasztalban időt kell hagyni arra, hogy kialakuljanak az igazi viták.
Persze.
Tehát, hogyha 30 perc alatt 7 embert akarok végigkérdezni,
ott csak üzenetek fognak elhangozni.
Ott csak statementek, üzenetek fognak elhangzani. Én itt pedig olyan moderátorokat kértem föl, feketeöves újságírókat, egyébként Várkonyi Gábor is vállalt moderációt, hogy valódi viták kerekedjenek, egy organikus beszélgetés legyen. És például az általad említett kiváló szakembereket is egy ilyen kerekasztal beszélgetésbe hívjuk bele, ami a hazai autókereskedelem jövőképét, újraosztását, újrapozicionálását méltatott megvitatni. Egyébként a konferencia markánsan két részre bomlik, a délelőtti időszakban a globális trendekkel foglalkozunk, túlnyomó részt előadások lesznek, keynote prezentációk, hazai és nemzetközi vendégeket várunk, és a délutáni rész az, amelyik egy kicsit ilyen elemzősebb, kibontogatósabb, bővebb idővel rendelkezik egy-egy témára, és ott lesznek a kerekasztal beszélgetések.
Egyébként ezt hány évente tervezed? Évente egy vagy kettő?
Hát mivel ez az első, én most ezzel szeretnék túl lenni, és utána...
Örülsz az elsőnek.
Igen, és nagy kihívásnak és nagy feladatnak tartom. Az én terveimben ez egy évenkénti fórum lenne. Nyilvánvalóan függ attól, hogy milyen lesz most ennek a visszajelzése, visszacsatolása, de ez a hosszú távú cél, hogy ezt évente meg lehessen tartani.
Picit visszatérnék a fő üzenetre, amit az előbb említettem, az autógyártás történetének legsűrűbb időszaka. Ez a gyakorlatilag a kezdeti gondolat, amire fölépül a maga a konferencia, és eszembe jut a 90-es évek, eszembe jut a 80-as évek, szóval, hogy vajon melyik lehetett a legizgalmasabb időszak?
Én azt gondolom, hogy nem véletlenül használtam ezt a jelzőt. A mobilitás elképesztő tempóban változik. Tehát, hogy a 80-as, 90-es években is rengeteg minden történt, de ha egy ilyen spirált nézünk, akkor most gyakorlatilag bekerültünk abba a leginkább változékony korszakába, mert azt látjuk, hogy a piac nem organikusan, hanem szabályozások mentén kezd változni. Ugye itt visszatérek a dízelbotrányra, ami alapvetően megváltoztatta az autóipart. Tehát ezt azért ki kell mondani, hogy onnantól kezdve a politika és a lobbik drájvolják a bizniszt és az ipart. Szóval, hogy itt elvesztette azt a szerepét szerintem az autóipar, hogy organikusan tudjon fejlődni a technológia, az innováció mentén. Itt most már szabályozások, elvárások, üzleti környezetek határozzák meg a jövőképet, és ez például teljesen jól demonstrálja az elektromos autózás, ami egy rendkívül jó dolog, de nem biztos, hogy ilyen tempóban és ilyen módon, ahogy ránk lett ez szabadítva, így kell ezt hatékonyan vinni. Úgyhogy ebbe rengeteg anomália van, és rengeteg megvitandó probléma, úgyhogy erről fog szólni gyakorlatilag ez a fórum.
Ha nincs egy dízelbotrány, hogyan megy tovább a világ az autóiparban? Előbb-utóbb eljön ez a
biztos, hogy eljött volna a különböző meghajtások világa, de hogy abban a technológiában még nagyon sok volt. Tehát, hogy az...
Mint hogy van is egyébként.
Igen, és hát szoktam azt mondani, hogy egy Euro 7-es dízel autónak a levegő kibocsátása, károsanyag kibocsátása, egy szmogosabb napon Magyarország területén vannak olyan városok, ahol szmogriadó van, tehát hogyha ott például, amit beszív levegőt, és amit kifúj, az konkrétan tisztább levegő fújhat ki az autó, mert hogy olyan kémiai rendszerek vannak már a tisztításra. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy őrült pofon volt az autóiparnak, ez a dízelválság, és innen most már nem az ő kezükben van a döntés a fejlesztésben, a jövőkép tekintetében, hanem a szabályozókban. Ugye lebeg a fejünk fölött a 2035-ös Európai Uniós törvény, miszerint onnantól kezdve belső égésű motorral, fosszilis üzemanyaggal már nem lehet autót gyártani. Hát azért ez nincs messze, 11 év múlva.
De azért ez örökké változik, szóval nem lennék meglepve, hogyha minden évben 180 fokot fordulna ez a kijelentés.
Én is azt gondolom, hogy 2024-ben lesznek ennek az Európai Bizottságban erre törekvések, hogy ez lobbik, hogy ezt megváltoztassák, de hogy az autóipar még nem készült fel erre, az egészen bizonyos. De nem csak az autóipar, hanem beszéljünk a töltői infrastruktúráról, az energiaiparról. Igen, tehát hogy ezért ez ettől fényévekre vagyunk még, hogy itt a mainstream használjon elektromos autókat.
Olvastam, hogy valamilyen díjat is készülsz átadni a konferenciájuk.
Igen, a hír részben igaz, nem én fogom átadni a díjakat, de ez egy nagyon fontos része egyébként az Automotive Summitnak. Az Autós Nagy Koalíció most már 5. éve alapította meg az év magyar autója díjat. Autós Nagy Koalíció. Van egy ilyen szervezet, igen.
Nem tudtad?
Nem tudtam.
Knezsik István az elnöke.
Knezsik úr az elnöke.
Jó, hát te olvasod, úgy könnyű.
Majdnem hetente beszélek vele.
És az István favorizálta ezt a díjat, ami nagyon szépen kinőtte magát, és most sikerült megegyeznem vele, hogy erre a konferenciára hozzuk át a díjátadót, ami egy új szintet hozhat itt minőségben. Azt gondolom, hogy kiváló kiszolgálása lesz a díjátadónak is, és hát maga a díjak is nagyon-nagyon jól reprezentálják azt, hogy hova fejlődik, mert különböző kategóriák vannak. Ezeket egyébként érdemes végignézni az ő honlapjukon.
Költészet napja, MOL Campus, Budapest Automotive Summit.
Április 11.
Jó van, nem tudja mindenki igazad, na jó van. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál ma.
Én köszönöm a meghívást, köszönöm a beszélgetést.
Bujáki Zsolt, kommunikációs szakemberrel beszélgettünk, és ez volt már a Business Lounge. Köszi mindenkinek a figyelmet. 2 hét múlva újra, igaz Tamás?
Így igaz, találkozunk.
Itt Ali. Szevasztok.
Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a Rádió Café Spotify csatornáján.
A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard.